Dicsőség az Úrnak! Arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát az Egy Királyok 3. fejezeténél. Egy nagyon jól ismert igét fogunk, vagy történetet fogunk megnézni, hogyha annak idején jártatok mondjuk vasárnapi iskolába, gyerekfoglalkozásra, ott gyakran előkerülhetett. És amíg keresitek, addig szeretném elmondani, hogy a bölcsességről lesz szó, ami nagyon-nagyon fontos mindnyájunk életében, és hogyha megtaláltátok, akkor kérlek álljatok fel, és együtt felolvassuk. A 4. verstől fogom olvasni, tehát Egy Királyok 3. fejezet, és a 4. verstől egészen a 15-ig. A király, Salamon, Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozó halom. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok. Nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon, azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, nem kérted ellenségeid életét, és nem kért, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetségládája elé, és égő áldozatot mutatott be, békeáldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Eddig olvasom, imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád ezen a mai délelőttön. Köszönjük neked, Uram, hogy úgy tekintünk rád, ahogy a szolgák tekintenek az Úruknak a kezére. És Uram, úgy vágyakozunk te utánad, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. És Uram, úgy vágyunk hallani a te szavadat, ahogy Salamon, vagy Dávid, vagy az a nagy tömeg, ami folyamatosan Jézussal ment, vágyta hallani. És arra kérlek téged, Uram, hogy adj nekünk szívbeli örömöt az ige hallgatására. Hogy amikor szól a te igéd, azt, Uram, örömmel tudjuk befogadni, és örömmel tudjunk aszerint élni. Köszönjük neked, Uram, ezt a mai délelőttet, és arra kérlek téged, hogy adj nekünk befogadó szívet. Adj nekünk szelíd szívet az igének a hallgatására, befogadására, megcselekvésére az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Ugye ez egy csodálatos történet Salamon királyról, abból az időből, amikor Salamon még éppen csak elkezdte az uralkodást, fiatal volt, tapasztalatlan volt, úgy érezte, hogy az erejét meghaladja az a feladat, amire őt oda helyezték, amire vállalkozott. És ebben a kétségbeesésében és ebben a szükségében odafordult, ahol a leginkább választ tudott kapni a kérdéseire, odafordult, ahol leginkább meg tudta kapni, amire szüksége volt. Elment oda Gibeonba, és áldozott az Úrnak. És általában az ember akkor áldozott, most Ószövetségről beszélünk, akkor áldozott, amikor valamire szüksége volt. Amikor, ez még a pogány világban is így volt, amikor az isteneknek a kegyét akarták elnyerni, ugyanúgy az Ószövetségben Izrael népe is, meg a királyok, meg a próféták újra és újra oda mentek Istenhez, azért, hogy az ő segítségét kérjék. Az ő támogatását elnyerjék. És Salamon elmegy Gibeonba, szokott járni korábban is, de most egy különös szükség viszi őt oda, és egy nagy áldozatot tesz Istennek. Azt mondja a Biblia, hogy 1000 állatot feláldozott. Mert a szívébe ott volt ez a vágy, hogy Uram, szükségem van arra, hogy te mellettem állj. Szükségem van arra, hogy a te segítségedet magam mellett tudjam. És honnan gondolom ezt? Onnan, hogy amikor Isten aznap éjszaka, miután megtörtént ez az áldozás, miután Salamon kiöntötte az ő szívét az Úrnak, elmondta a szükségeit, elmondta az igényeit Istennek, akkor azon az éjszakán Isten megjelent neki. És a következő mondatot mondta, kérj valamit, és megadom neked. Ugye milyen csodálatos, oda megy az Úrhoz, és Isten válaszol neki. Oda megy az Úrhoz, és Isten azonnal reagál az ő kérésére. Milyen csodálatos lenne, nem, hogyha valamilyen szükségben lennénk, oda mennénk Istenhez, és Isten aznap éjszaka, vagy valamilyen módon, egy igehirdetésen keresztül, egy proféciánk keresztül megadná a kérésünket. És Salamon ott álmában kap egy ilyen táncra kérést Istentől. Azt mondja, hogy kérj valamit, és megadom neked. Tudta Isten, hogy mire van Salamonnak szüksége? Pontosan tudta Isten, hogy mire van Salamonnak szüksége, mégis Isten tőle akarta hallani. És nézzük meg, hogy mit válaszolt Salamon. Azt mondta a 6. vers, te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogy a nő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz, és a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokassága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Milyen meglepő, nem, hogy Salamon álmába ilyen részletesen válaszol Istennek? Ezt tudjátok, mit jelent? Az, hogy ez ő benne forgolódott. Ott volt benn, mint az a legnagyobb kérés, hogy Uram, segíts nekem. Uram, adj nekem jó előmenetelt. Uram, adj nekem bölcsességet. És elmondja Salamon azt is, hogy miért, mert még nagyon fiatal vagyok, még tapasztalatlan vagyok, ez a nép meg nagyon nagy. Az a feladat, amire te engem elhívtál, az messze meghaladja az én képességeimet. És testvérek, minden olyan dolog, amire Isten elhív bennünket, az meghaladja mi saját képességeinket. Ahhoz oda kell rendelni Istennek az áldását, ahhoz oda kell rendelni Istennek a jobbját. Ahhoz oda kell rendelni Isten erejét, kenetét, igéjét, munkáját, mert különben csak emberi próbálkozás lesz, hogy Istennek valamit tegyünk. De ha tudod, hogy mire hívott te Isten, és azt mondod, hogy Istenem, ehhez kevés vagyok, de most jövök hozzád, kérlek, töltsd be engem. Add meg nekem a szükséges eszközöket, add meg nekem a szükséges bölcsességet, hogy ezt a munkát el tudjam végezni. És Isten meghallgatta Salamonnak a kérését. Amen? Mert Isten olyan Isten, aki az imádságokra válaszol. És szeretném elmondani neked, mondhatod azt, hogy de hát én nem vagyok Salamon. Nekem nem jelent meg még álmomba Isten. Nem kért ilyent, hogy kérjek valamit, és megadom neked. Meg ez amúgy is az Ószövetség. De szeretném elmondani nektek, hogy Isten nem változott meg, és a Salamonnak az Istene, ő a te Istened is. És ő ugyanolyan módon akarja meghallgatni a te kérésedet is. Azért kértem, hogy maradjon fent ez az ige, majd semmi baj. Azt hittem, hogy mögöttem ott van. Tehát minden, azért kértem, hogy maradjon fenn a hónapnak az igéje, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó kifejezi azt, amiről ebben a mai igehirdetésben szó van. Lehet, hogy nem vagy Salamon, lehet, hogy nem jelenik meg neked Isten álmodban, de az, amit Isten felajánl, az ő segítsége, az ugyanolyan valóságos a te életedben is, mint amilyen Salamon életében volt. És Jézus azt mondja, ez is egy felszólítás, úgymond a táncra, felszólítás arra, hogy merjük ezt a csodálatos dolgot tenni, azt mondja, kérjetek, és megadatik nektek. Mit kér az ember? Hát azt kéri, amire szüksége van. Azt kéred, amire a leginkább szükséged van. És persze vannak élet dolgok, amik így a mindennapi életedre vonatkoznak, de vannak ennél nagyobb kaliberű dolgok is. Vannak ennél nagyobb szükségek is, ami már az egész életedre kihatással van. Ami a szolgálatodra kihatással van. És Jézus azt mondja, felszólít szinte bennünket, hogy figyeljetek, a ti mennyei atyátok annyira szeret benneteket, annyira gondod visel rólatok, hogy kérjetek. Másikén azt mondta, hogy mostanáig nem kértetek semmit. Kérjetek és megadatik. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatik nektek. Úgyhogy Istent ma is lehet kérni. Sőt, Isten ma is felteszi nekünk ezt a kérdést, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Mit szeretnél, és én megadom neked. És ez tesók, ez nem ilyen prosperitás evangélium, hanem ez a Szent Írásnak az üzenete, hogy van egy mennyei atya, akinek a szíve nyitva van felénk, és azt mondja, hogy kérj valamit, és én megadom neked. Szükséged van áldásra? Megadom neked. Szükséged van anyagiakra? Megadom neked. Szükséged van erőre, kenetre a szolgálatodhoz? Megadom neked, csak kérjed. Ha nem kérünk, akkor nem kapunk. Ha kérünk, akkor kapunk. Ez a hitnek az egyszer egye. És Isten várja tőlünk, hogy kérjünk Istentől nagy dolgokat. William Carey mondta ezt a csodálatos mondatot, hogy várjatok nagy dolgokat Istentől, és vállaljatok nagy dolgokat Istenért. És Isten szeretné hallani, lehet, hogy ezen a mai délelőttön is, szeretné hallani, hogy mit akarsz, mire van szükséged, mi az, ami igazán az életedben szükségként jelentkezik, ami nélkül nem tudsz tovább menni, akár a mai napon sem. Még egy megerősítést szeretnék ezzel kapcsolatban mondani az Új Szövetségből. A Márk evangélium 10. fejezetében olvasunk egy nagyon hasonló történetet. És a végkimenetele is nagyon hasonló. Amikor Jézus Jerikón megy keresztül, akkor ott találkozik egy emberrel, egy vak, egy koldus emberrel, akinek hát nyilvánvalóan voltak szükségei, és ez az ember oda kerül Jézus elé. És szeretném felolvasni nektek ezt a kis rövid szakaszt. A Márk evangélium 10. rész és a 46. verstől. Azután Jerikóba értek Jézus és a tanítványai, és amikor Jézus a tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal, bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Itt láthatunk egy embert óriási nagy szükséggel, aki megragadta Jézusnak a jelenlétét, aki nem engedte, hogy elmúljon ez a lehetőség számára. Nyílott egy kapu, és ezen be akart menni. Adódott egy lehetőség, amit ez az ember ki akart használni. Valószínűleg hallott Jézusról nagyon sok mindent, hogy milyen csodákat tesz, hogy vakok szemeit megnyitja, pedig hát ki hallott ilyent? Korábban ilyen nem volt. Sokan mondták maguknak messiásnak, abban az időben ennek divatja volt. De senki nem tudott messiási jeleket, gyógyításokat, szabadításokat hozni az embereknek az életébe, egyedül az a galileai, aki onnan Názáretből származott. És azt mondta magában ez a Bartimeus, hogy én megragadom ezt a lehetőséget, és elkezdett kiáltani, hogy Jézus, könyörülj rajtam, Jézus, tegyél velem csodát. És egyszer csak ott találja magát Jézussal szembe. Gondoljatok bele, micsoda pillanat lehetett ez az ő életébe. Ha szembe találkoznál Jézussal, csak te és ő. És ő megkérdezi tőled, hogy mit szeretnél, hogy tegyek veled? Mit akarsz, hogy cselekedjen veled, mondja Károli fordítás szerint Jézus. És lehetett azt gondolni, hogy hát Jézus miért kérdezel ilyent? Lehet még Bartimeus is azt gondolta, hogy hát Jézus, hát nem látod a nyilvánvaló szükségemet? Nem látod, hogy vak vagyok? Nem látod, hogy koldus vagyok? Nem látod, hogy az egész életem romokban hever emiatt, a betegség miatt? Talán a tömeg is ezen gondolkodott, hogy miért kérdezi ezt Jézus tőle. De Jézus őtőle akarta hallani, hogy mi a szüksége. Őtőle akarta hallani, hogy mit vár tőle. És ez az ember elmondta. És tudjátok, Bartimeus nem azt mondta, hogy Uram, adj nekem egy új fehér botot, mert már a régi nagyon elkopott. Elhiszem, hogy te képes vagy erre, hogy ilyen dolgot megtegyél. Vagy adj nekem egy új koldus gúnyát, mert már nagyon poros lett itt a Jerikói úton, állandóan itt kell ülnöm. Nem ezt kérte. Elhitte, hogy Jézus meg tudja tenni azt, amit csak Isten tud megtenni. Hogy meg tudja nyitni az ő szemét. Hogy az ő szeme világát vissza tudja neki adni. Miért várja el tőlünk is Jézus, hogy konkrétan elmondjuk a szükségünket neki? Egyrészt azért, hogy tudj magad is róla, másrészt pedig azért, hogy kifejezd hitáltal, hogy te elhiszed, hogy Jézus ezt meg tudja cselekedni. Hogy elhiszed, hogy Jézus meg tudja neked adni azt a fizetésemelést, vagy meg tudja adni azt az évvégi ötöst, vagy meg tudja adni azt, amire szükséged van. Át tud vinni az érettségin, meg még nagyon sokat lehetne mondani a mai szükségeinket. Ugye? És Jézus elvárja tőlünk, hogy ezt kimondjuk, hogy ezt megfogalmazzuk, elvárja tőlünk, hogy ebbe hitet gyakoroljunk. Mert a hit az mindennek a kulcsa. Hogy amikor Jézussal szembe találod magadat, akkor mit mondasz neki? Hogy amikor Jézus felteszi neked a kérdést, hogy és veled mit tegyek? Tercsi, Felcsi, Kata, Klára, bárki vagy, mit tegyek, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Akkor te elmondhatod, hogy igen, Uram, te látod, mi van az én szívembe, ahogy Salamonnál is Isten nagyon jól látta. Te látod, hogy miért sírok, miért könyörgök. Te látod, hogy mivel küzdök már lehet évek óta. Uram, add meg nekem ezt a dolgot. És Isten pedig azt fogja mondani, mint amit Salamonnak mondott, hogy tetszett az Úrnak, amit kért. Tetszett az Úrnak, amit Salamon kért. Mert ez volt összhangban az Istennek a beszédével. Ez volt összhangban Istennek a szívével. És megtörtént. És láthatjuk, hogy Salamon életében egy óriási bölcsesség jött. Azt mondja, hogy ha olvassátok a későbbi fejezeteket, hogy nem volt hozzá hasonló király, nem volt olyan bölcs ember. 3000 példabeszédet írt. Egyébként olvashatjátok az ő bölcsességét ebben a könyvben, ott valahol a közepe táján, példabeszédek könyve, Prédikátor könyve, Énekek éneke, néhány zsoltár is, Salamon írta ezeket a példabeszédeket, meg dicsőítő zsoltárokat Istennek. És beteljesedett az ő életébe mindaz, amit Isten mondott. Nem volt nála nagyobb király, nem volt még egyszer olyan hatalmas kiterjedés a királyságnak, mint az ő idejében. Azt a kort úgy hívja még a mai zsidó történelem is, hogy a Izraelnek az aranykora. Miért? Mert egy bölcs ember irányította. Mert egy bölcs ember, aki Istentől függött, Istentől vett dolgokat. Ő vezette ezt az országot, és gazdagságot és bőséget hozott Salamon bölcsessége ennek a nagy népnek. Aztán ő is elbukott, de ez egy másik történet. Majd a végén talán egy kicsit erre még visszatérek. De három dolgot szeretnék még így az üzenetnek az összefoglalásaként mondani nektek. Az egyik az az, hogy lehet kérni Istentől bölcsességet. Szert lehet tenni Istennél a bölcsességre. A példabeszédek könyve nagyon sokszor felszólít bennünket arra, hogy kérjünk bölcsességet Istentől. Egy részt szeretnék csak a negyedik fejezetből felolvasni. A bölcsességnek ez a kezdete. Szerez bölcsességet. És minden szerzeményeden szerez értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged, dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled azt. Itt most megállnék. Tehát itt azt mondja Salamon, hogy kérd a bölcsességet. Könyörögj Istenhez a bölcsességért, mert a bölcsességnek ez a kezdete. Bölcs akarsz lenni? Az úgy kezdődik, hogy kéred a bölcsességet. Amikor kiformálódik a szívedbe ez a vágy, hogy Uram, add meg nekem a bölcsességet. És Isten megcselekszi. Isten megadja neked. És azt mondja, hogy tegyél fel erre mindent. Mert bölcsességre szükséged lesz az életben. Azt mondja, hogy minden keresményeden szerez bölcsességet. Az idődet, a képességeidet fektesd be arra, hogy az Istennek a szavát halld, hogy az Istennek az üzenetét megértsd. Itt azt mondja, hogy ez a kezdete a bölcsességnek, hogy szerez bölcsességet. Kezd el, még ma, mert ami vár rád, az nagyon sok bölcsességet követel meg tőled. Hogy más ne mondjak, a keresztény élet az egy nagyon bonyolult dolog. A keresztény élet egy olyan kaland, egy olyan utazás itt a Földön, ami nagyon sok bölcsességet követel tőlünk. Mert nagyon sok a kísértés. Mert nagyon sok az egyenes útról levezető út. Nagyon sok olyan nehézség adódik az életedbe, amihez szükséged van Istennek a bölcsességére. Mondjuk megbetegedsz. És ilyenkor jön a kérdés, hogy honnan van ez? Istentől? Tanítani akar vele? Sátántól van? Vagy valami büntetés? Vagy egyszerűen csak ez dobta a gép, ez dobta az élet? És ilyenkor fel kell tenned magadnak ezeket a kérdéseket, és ilyenkor meg is kell válaszolnod. Az, hogy belülről ne őrlődjél folyamatosan. Kell, hogy legyenek, amiket ilyenkor válaszként megfogalmazol. A Jakab levél első fejezetében van egy nagyon érdekes néhány mondat, ezt szeretném felolvasni nektek. A Jakab első fejezetében, és a második verstől olvasom. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja, de kérje hittel. Tehát itt azt mondja Jakab apostol, hogy kedves testvérek, ott a szorványba, Ugye nekik írja a levelét, kedves testvérek, jönnek majd próbák a ti hívő életetekre. A hitetek meg lesz próbálva. Ne gondoljátok, hogy a keresztény élet az egy ilyen rózsabokrokkal övezett ligeten keresztül vezet, hanem a keresztény életnek vannak küzdelmei. Talán már tapasztaltatok ti is néhányat ezekből. A keresztény életnek vannak buktatói, vannak olyan dolgok, amiket a sátán helyez oda, azért, hogy felbukjunk bennük, és aztán zuhanjunk le a selejtőn. Vannak ilyen dolgok, és ilyenkor is szükségünk van Istennek a bölcsességére. És azt mondja a Jakab, hogy egyébként teljes örömnek tartsátok ezeket. Ha van egy kísértés az életedben, mondjuk egy szexuális kísértés van az életedben, vagy egy anyagi természetű kísértés van az életedben, azt mondja Jakab, hogy a bölcs ember ezt teljes örömnek tartja, mert tudja, hogy ez egy olyan próba, amin hogyha keresztül megy, akkor növekszik a hite, akkor kipróbáltatik az ő hite, és győztesen tud tovább menni. És tudjátok, elbukunk időnként. Te is el fogsz bukni, én is el fogok bukni, de az a csodálatos hír, hogy sokszor Isten még a bukásunkat is a javunkra tudja változtatni. Felbuksz egy kőbe, de még a bukásod is előre felé megy. Az Isten felé megy. Miért? Mert felismered az Istennek a bölcsességét mindebben. Mert akkor a bukásodban is oda tudsz menni az Úrhoz, a bukásodban is azt tudod mondani, és ez a bölcs ember egyébként. Nem az a bölcs, aki soha nem bukik el. Nem az a bölcs, akit soha nem érnek ilyen krízisek, nehézségek az életébe. Az a bölcs, aki utána leporolja magát és föláll. Vagy hogyha még ott fekszik a földön, akkor Isten felé megy. És azt mondja, hogy Istenem, bocsásd meg nekem, elbuktam. Bocsásd meg nekem, ez a bűn leterített. És még az esésedben is ő felé kerülsz közelebb. Tudjátok, Isten gyönyörködik abba, amikor a bűnöddel hozzámész. Amikor rendezed, amikor nem elfutsz tőle, hanem odafutsz hozzá. És rendezed, hogy Istenem, látod, már megint csalódást okoztam. És Isten meg azt mondja, hogy jó helyen vagy itt nálam. Jó helyen vagy itt nálam. Teljes örömnek tartsd, amikor különféle kísértésekbe esel. Mert a hitet próbáltatik meg. A hited válik izmosabbá, erősebbé. A hited fog növekedni. A hited válik olyanná, amivel majd később nagyobb harcokban is helyt tudsz állni. Ha soha nem érne semmi, akkor valószínűleg nem tudnál megállni. A fáknak is szüksége van a szélre, ahhoz, hogy stabilak legyenek. Ha nem lenne szél, ezt kimutatták, szél nélkül steril helyzetben a fa így összeesik. Szüksége van egyfajta rezisztencia kiépítésére, kifejlesztésére, ahhoz, hogy később meg tudjon állni, akár még a nagy viharokban is. És itt Jakab azt mondja, hogyha nincs erre bölcsességed, tehát hogyha egy próba alatt, vagy egy kísértés alatt csak a nagy kérdőjelek vannak benned, és nem tudsz válaszolni, hogy miért ért ez engem, vagy mi ezzel Istennek a célja, akkor Isten azt mondja, hogy kérjél tőlem bölcsességet. Ha erre nincs bölcsességed, akkor kérjél tőlem, és én meg fogom adni neked. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy a bölcs azért jobb, mint a bolond, mert a bölcsnek szeme van a fejébe. Ugye milyen nagyon jó illusztráció, hogy látod a dolgokat, amik történnek veled, hogy fel tudod dolgozni. A bölcsesség az igazából egy belelátás, egy megértése a dolgoknak, amik történnek veled. És Isten ezt akarja, hogy ilyenkor, ha nincs bölcsességed, úgy érzed, hogy egyszer nem tudod a válaszokat, akkor menj oda az Úrhoz, borulj le előtte. És mondd, Uram, te Salamontól is azt kérdezted, hogy kérjen valamit tőled. Uram, most én is kérek tőled. És az ige bátorít, hogy kérjek tőled bölcsességet. Uram, kérek tőled most bölcsességet. És az élet minden területére igaz, testvérek. Kérjél bölcsességet Istentől. Mert olyan küzdelmeken fogsz még keresztül menni, amiben el fogsz bukni, és nem fogod érteni, hogyha nincs meg ez a bölcsesség. A bölcsesség az ember életében olyan, mint a katona kezébe a fegyver, amivel tudsz harcolni, egy eszköz, amivel tudsz dolgozni. Segítőtársad. Példabeszélek, nagyon sokat beszél erről, hogy melletted lesz, hogy szól hozzád, hogy ott lesz veled, amikor egyedül vagy, és szólni fog hozzád. Szinte megszemélyesíti a Biblia bölcsességet. Hogy ott lesz melletted, mert olyan tanácsokat fog neked adni. Tehát keresztényként nem spórolhatjuk meg a bölcsességet. Kell, hogy legyen bölcsesség az életünkbe. És ezt a bölcsességet, ahogy az előbb mondtam, erre szert lehet tenni. Lehet kérni Istentől, sőt, vágyakozni kell utána. Szomjazni kell utána. Mindent meg kell tenned, hogy megszerezd ezt a bölcsességet. Ha kell, akkor pénzért vegyél. Jó könyveket például. Adod az idődet rá. Adod a mindenedet rá. Én amikor megtértem, szinte éveken keresztül a Bibliát bújtam egyfolytába. Amikor csak egy kis szabad időm volt. Gyerünk a Bibliához. Gyerünk, mit mond az ige? És nem mondhatom el nektek, hogy a mai napig milyen áldást jelent az ismeret, amit akkoriban kaptam az Istentől ezekben a csendes időkben, ezekben az órákban, amikor egyszerűen csak megnyitottam az elmémet, a szellememet, hogy Isten tudjon hozzám szólni. A bölcsnek szeme van a fejébe. Nem vak, nem vakon éli az életét. Nem megy bele mindenféle csapdákba. És kell, hogy keresd ezt. A másik, amit szeretnék mondani, hogy a bölcsesség elsősorban neked jó. Neked válik hasznodra. És ezt nem én mondom, ezt az Isten igéje mondja, szintén a példabeszédek könyvébe. Azt mondja, hogy ha bölcs vagy, akkor magadnak vagy bölcs. Ha meg ostoba vagy, akkor magad látod kárát. És ezt lehet úgy is mondani, hogy ha bölcs vagy, akkor annak a hasznát látod. Ha bolond vagy, akkor magadnak vagy bolond. Tehát, hogyha így megcseréljük ezt a két mellékmondatot. Legelső sorban a bölcsesség az neked használ. Miért? Azért, mert valóban nem vakon fogsz menni az életben, hanem az Istennek a jelenlétében tudsz járni. A példabeszédek erről nagyon-nagyon sokat beszél, most tényleg csak egy rövid kis részt hadd olvassak, folytatva azt, ahol abba hagytam. Azt mondja, hogy becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, a bölcsesség dicsőséget hoz rád. Ha magadhoz öleled azt, ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Aztán csak kivonatosan megsokasítják életed éveit. Jártodban semmi nem gátolja a lépteidet, ha futsz, nem botlasz el. Vigyázz rá, mert ez a te életed. Itt azt mondja a Salamon, a példabeszédeknek az írója, hogy ez mind-mind áldásuljon az életedben, hogyha a bölcsességet magadhoz öleled. Gazdagság és hírnév, és egészség és hosszú élet. A bölcs ember valószínűleg hosszabban él elsősorban, vagy általánosságban, mint azok, akik bolond módra élik az életüket. Mert a bölcs ember az odafigyel magára. A bölcs ember az megszervezi az életét. Egyébként maga az, hogy bölcsesség, az a definíció annyit jelent, hogy józanul, előrelátóan döntök a jövőmmel kapcsolatban. Ez jelenti, józanul, előrelátóan hozok döntéseket, amik a jövőben is igaznak bizonyulnak. Tehát, hogy kikerülöm a csapdákat, és megyek tovább, és többet elérek, mint mások. Az életem minden területén. És értsétek jól, nem kell ehhez agyoniskolázottnak lenni. A bölcsességet megkapják a legegyszerűbb emberek is, mert más a forrás. Nem az agyadat növeled, hanem a szellemedbe kapsz információkat, kijelentéseket Istentől, odafentről. A legegyszerűbb ember is tud szertenni a bölcsességre. Nem kell hozzá 3 diploma. Megy az anélkül is. anélkül is tudod, azt mondja József Attila, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. A bölcsember megkapja ezt Istentől. És a bölcsember az sokkal előbbre jut, mint bárki más ebben az életben. Akár pénzzel, akár befolyással, bármi mással. Ezért mondja Dávid is, hogy többet ér a te beszéded nekem minden kincsnél. A legnagyobb értékek, a színméznél is többet jelent a te beszéded. Tehát elsősorban magadnak teszel jót azzal, hogyha bölcs vagy. Mert kiteljesedsz. Mert messzebbre jutsz. Mert többet elérsz. És magad is örvendezel. Korona lesz a fejeden. Nem leszel buta, hogy most én egyszerű legyek. Nem leszel ostoba, akit lenéznek az emberek. Nem lehet téged félretolni. Mert mindig lesz bölcs szavad. Azt mondja, hogy a bölcs az ott áll a kapuban. És dönt, és határozatokat hoz. Fejjé tesz téged az Úr, és nem farokká. És a harmadik dolog, amit szeretnék még megemlíteni, hogy a bölcsesség az másoknak is jót tesz. A te bölcsességed az mások számára is áldást fog jelenteni. Mert egy olyan ember mellett lesznek, aki jó tanácsokat tud nekik adni. Egy olyan embernek az életét látják, aki maga is az Úrral jár. És bölcs. És amikor szükség van, akkor ő ott van. Azt mondja, hogy a bölcsnek szavai orvosság. Szintén példabeszédek könyve. Hogyha azt szeretnéd, hogy az emberek vonzódjanak hozzád, akkor legyél bölcs. És akkor a beszéded gyógyszer lesz, gyógyír lesz, a beszédedből ész okosság származik, és nagyon sok ember áldás lesz, áldássá lesz az életedben ezek miatt. Még nagyon sok minden lenne, amiről lehetne ezzel kapcsolatban beszélni. Én most szeretnék megállni, és esetleg majd egy másik alkalommal folytatni. Azt szeretném kérni, hogy hajtsuk meg a fejünket, és különösen azokhoz szeretnék szólni, akiket most ez az üzenet eltalált. És érzed, hogy egyes területeken szükséged van erre az isteni felülről jövő bölcsességre. Akkor a Jakab alapján fogjuk kérni Istentől. Ugye azt mondja, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, az kérjen Istentől. Csak kérje hittel. Úgyhogy most hittel fogjuk kérni Istentől a bölcsességet. És emlékezzetek, hogy amikor megtértél, benned Krisztus értelme van. És ezt az értelmet akarja Isten betölteni az ő bölcsességével. Tehát megvan a szoftver hozzá. Megvan a szoftver hozzá. Krisztusnak az értelme van benned. És engedd, hogy betöltse az Úr az ő bölcsességével ezt az értelmet. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te vagy a mi drága apukánk, aki nagyon jól tudod, hogy mire van szükségünk most ebben a pillanatban is. És köszönjük, Uram, hogy meg akarod hallani tőlünk, akarod, hogy szavakba öntsük, hogy mit kérünk most tőled. Ahogy Bartimeus, ahogy Salmon elmondta, hogy mit kér. Arra kérlek téged, Uram, hogy most hallgasd meg, ami kérésünket, és válaszolj rá. És azt szeretném kérni, hogy egy néhány pillanatig maradjunk csendbe, és fogalmazd meg az Úrnak, hogy most mi az, amire szükséged van.